Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a gyülekezetet, és kezdjük meg most Isten tiszteleti együttlétünket, az énekeskönyv 165-ös számú énekét énekelve. Az első verszak így kezdődik, itt van Isten köztünk. Három verset fogunk majd énekelni.
Csendre térve, ő előtte újjon térdre. Az, aki hirdeti, s hallja itt az ígét, adja néki szívét. Első lelki képe, békességben, csöndességben. Tisztogass meg szívem, tisztaságod lássa, lélekben és igazságban. Szívemmel sok-sok szárnyon, csak te légy világon. Jöjj is, lakozz bennem, hadd legyen már itt le, templomoddá szívem, lelkem. Mindig közel lévő, jelentsd magad nékem, son más a szívben. Már itt lenn mindenben, csak is téged lásson, leborulva ágyon.
Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg most a hirdetéseket. Nagy szeretettel köszöntünk tényleg mindenkit, aki itt van a mai istentiszteletünkön. Még a létszámból látjuk, hogy nyár van. Örülünk neki, hogy ma éppen kapunk levegőt. Hála érte Istennek. Folytassuk most az istentiszteletünket, és énekeljük az új énekeskönyvük 118. számú énekét, amely így kezdődik, Légy tűz.
Szívemben, mint a halál.
mi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése továbbra is jöjjön tőled, Urunk, aki vagy Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten, téve dicsőség. Amen. Hallgassuk meg Isten bennünket megszólító szavát most Mózes második könyvének 34. fejezetéből, a 10-től 17-ig tartó versekből. Az Úr pedig azt mondta, én most szövetséget kötök, olyan csodákat teszek egész néped előtt, amilyenek nem történnek sehol a földön, és egy nép között sem. Meglátja majd az Úr cselekedeteit az egész nép, amely között vagy, mert félelmetes dolgokat fog cselekedni veled. Őrizd meg, amit most parancsolok neked. Kiűzöm előled az emóriakat, kánaániakat, hettitákat, perizieket, hívieket és jebusziakat. Vigyázz, ne kösz szövetséget annak az országnak a lakosaival, ahová bemész, mert csapdává válnak közöttetek. Sőt, roncsátok le oltáraikat, törjétek össze szent oszlopaikat, és vágjátok ki szent fáikat. Nem szabad leborulnod más Isten előtt, mert az Úr, akinek féltőn szerető a neve, féltőn szerető Isten. Ne kösz szövetséget annak az országnak a lakosaival, mert amikor paráználkodnak isteneikkel, és áldoznak isteneiknek, téged is meghívnak, és enni fogsz áldozataikból. Ne védj feleséget leányaik közül fiaidnak, mert amikor leányaik paráználkodnak isteneikkel, fiaidat is paráznaságra csábítják az ő isteneikkel. Ne csinálj magadnak öntött Isten szobrot. Áldja meg Isten az ő igét, annak hallgatását, szívünkbe fogadását, megtartását, most imádságban válaszoljunk rá. Édesatyán, köszönjük neked ezt a bemutatkozást, hogy te féltőn szerető Isten vagy, hogy te az a mindenható Isten vagy, akinek a szíve nem közömbös irántunk, és a mi dolgaink iránt, a mi sorsunk iránt, és hogy te nem vagy közömbös a mi döntéseink és cselekedeteink iránt sem. Köszönjük neked, Urunk, hogy mindent ebbe ágyazol, hogy ki vagy te, hogy te egy szerető, alkotó és fenntartó Isten vagy, akinek a kezében ott van az életünk, aki nem feledkezel meg rólunk. És áldunk téged azért, Urunk, mert te elköteleződtél mellettünk. Most mégis, amikor jövünk a te jelenlétedbe, akkor meg kell vallanunk, hogy a mi elköteleződésünk az sokszor nem ennyire erős melletted. Megvalljuk neked azt, hogy van mire visszatekintenünk, van miért szégyenkeznünk. Sokszor voltunk hűtlenek, és nem viszonoztuk a te szeretetedet. Sokszor éltünk magunknak, vagy másoknak, de ezek fontosabbak voltak te nálad, és a te akaratodnál, vagy a te szeretetednél. Megvalljuk, Urunk, hogy bár olyan státuszt adtál nekünk, ami irigylésre méltó, de mégis sokszor nehezen tudunk ezzel azonosulni, hogy mi azok vagyunk, akik a mindenható Isten szeretetében élhetnek. Sokszor mások határoznak meg bennünket, sokszor mi is lekicsinyeljük saját magunkat. Engedjük, hogy kudarcok, vagy bűnök, bukások határozzanak meg bennünket. Kérjük, Urunk, ezekért a te bocsánatodat, és bocsásd meg, amikor bizonyos kívánságok, vágyak túlnőnek rajtad, és más isteneink lesznek. Urunk, a te hűséged tart meg bennünket, és a te hűséged hozott ide ma is bennünket. Nem magunkra nézünk, nem a mi engedelmességünkre, hanem a te kegyelmedre. És szeretnénk most ezt a te kegyelmedet látni. Mutasd meg, Urunk, hogy mi van a te szívedben, és mutasd meg, hogy kik vagyunk mi, te előtted, a te kezedben. Kérünk, hogy erősítsed a hitünket, hadd tudjunk rád nézni, hadd tudjunk téged mélyebben ismerni, és taníts téged mélyebben szeretni. Hiszük, Urunk, hogy van hatalmad áthidalni a bűneink akadályát, és így jövünk most a te szent lelkedet hívva. Köszönjük, hogy te megtisztítottál, megszabadítottál az Úr Jézus vére által, és kérünk, hogy most ne legyen semmi akadálya a veled való kapcsolatunknak, a te szabadnak a hallásának. Amen. Készüljünk az ige hirdetésre, a 463. dicséretünk 3 versét énekelve. Az első vers így kezdődik, Isten élő lelke, jöjj!
Yeah. Isten élő lelke jöjj, légy vezérem itt. Isten élő lelke jöjj, hadd lehessek szent. S Jézusommal légyek egy, már e földön lent. Oldj fel,
az az ige szakasz, az előbbi mellett, amelynek alapján Isten szent lelkét segítségül hívva szeretném az ő üzenetét hirdetni ma délelőtt. A Királyok első könyvének 12. fejezetében van megírva, a 20. verssel kezdődő részben. Amikor meghallotta az egész Izrael, hogy visszatért Jeroboám, értekültek, a közösség elé hívták, és egész Izrael királyává tették. Nem maradt Dávid háza mögött más, csak Júda törzse. Miután Roboám visszaérkezett Jeruzsálembe, összegyűjtötte Júda egész házát és Benjamin törzsét, 180 ezer válogatott harcost, hogy megtámadják Izrael házát, és visszaszerezzék az országot Roboámnak, Salamon fiának. De így szólt az Isten igéje Semajához, az Isten emberéhez. Mondd meg Roboámnak, Salamon fiának, Júda királyának, és Júda meg Benjamin egész házának, a megmaradt népnek, így szól az Úr, ne vonuljatok föl, és ne harcoljatok testvéreitekkel, Izrael fiaival. Térjen haza mindenki, mert én akartam ezt így. Ők hallgattak is az Úr szavára, és hazatértek az Úr szava szerint. Jeroboám kiépítette az Efraim hegységében levő Sikemet, és ott lakott. Majd elköltözött onnan, és kiépítette Penuelt. Eközben Jeroboám így gondolkodott. Hát, ha visszakerül a királyság Dávid házához, ha feljár ez a nép, hogy Jeruzsálemben az Úr házában mutassa be áldozatait, akkor ennek a népnek a szíve urukhoz, Roboámhoz, Júda királyához hajol, engem pedig megölnek, és visszatérnek Roboámhoz, Júda királyához. Ezért elhatározta a király, hogy készít két aranybórjút. Majd ezt mondta, eleget jártatok már Jeruzsálembe. Itt vannak isteneid, ó Izrael, akik kihoztak téged Egyiptomból. Az egyiket elhelyezte Bételbe, a másikat pedig Dánba, vitette. De ez a dolog vétekre vezetett, mert a nép eljárt az egyikhez Bételbe, a másikhoz pedig Dánba. Azután templomokat is készítetett az áldozóhalmokon, és papokat rendelt a nép köréből, akik nem a Lévi fiai közül valók voltak. Elrendelt Jeroboám egy ünnepet is, a 8. hónap 15. napján, a Júdában tartott ünnepnek megfelelően, és áldozott az oltáron. Ugyanígy járt át Bételben is, áldozatot mutatott be a borjuknak, amelyeket készítetett. Bételben is papokat rendelt az áldozóhalmokra, amelyeket berendezett. A Bételben csináltatott oltáron is áldozott a 8. hónap 15. napján, abban a hónapban, amelyben önkényesen rendelt el egy ünnepet Izrael fiai számára, áldozott az oltáron és tömjénezett. Egy másik szerelem. Ez a mostani igehirdetésünknek a címe. És hát igazából mondhatnám azt, hogy nem is kell sokat hozzátennem ahhoz, ami a keresztelő kapcsán már elhangzott, mert nem is az én számból, hanem mind a két keresztelős család beszámolójából elhangzott az, hogy Isten hogyan képzeli el az ő népének a vele való kapcsolatát. Ez pedig a szövetség. A szövetség, amikor egy viszonyulást megpecsételünk valamivel, és bizonyos ígéretek kapcsolódnak hozzá. Hát ilyen a szövetség. Egy ilyet láttunk most a keresztelésben, amikor Isten szövetséget köt, egy szövetséges kapcsolatra hív egy konkrét szemét a maga megelőző kegyelmével, beágyazva ezt az egészet egy nagyobb szövetségbe, amely az ő egész népével való viszonyulása, és Isten meghívja ezeket a gyermekeket is ebbe a szövetségbe. És hogyha ők valóban a saját akaratukkal is bekapcsolódnak ebbe, az Isten népének a tagjai. De igazából Isten mindig valahogy így képzelte el az ő népének a vele való kapcsolatát. A szövetség az a kapcsolódási rendszer, amelyen hát keresztül kapcsolódunk az Istenhez. És ez így volt már az Ószövetség idején is, amikor Izrael, mint nép megszületett, Isten rögtön szövetségre lépett velük, és hát erről olvastunk egy rövid részt Mózes második könyvéből, hogy hát Isten hogyan hívja szövetségre ezt a népet, hogyan hívja ezáltal engedelmességre is, hogyan fűz ezekhez ígéreteket, hogy hát ha hűséges marad ez a nép hozzá, ő is hűséges marad, az ő népük lesznek, az ő szeretetét fogják majd tapasztalni, és hát ott a mózesi ígéretek között szintén olvasunk felhívásokat, meg ítéletet is, hogy hát az Isten nélkül pedig nem marad más, mint az ítélet. Isten szövetségre hívja az ő népét. És hát ez a szövetség, ez mondhatjuk úgy, hogy emberi oldalról nézve, ez lehet egy szerződéskötés, lehet így tekinteni erre, de Isten nem így tekint rá. És pontosan ezért nagyon tetszett ez a megfogalmazás, ahogy a Mózes második könyvében olvastuk, hogy Isten hogyan tekint erre a kapcsolatra, azt mondja, hogy én féltőn szerető Isten vagyok. És egy olyan képet fest, amihez szintén tudunk mindannyian kapcsolódni, mert egy másik szövetség, amelyben hát nagyon sokan már élünk, vagy hogyha nem is élünk mindannyian házasságban, akkor is egy házasságból születtünk a legtöbben. Tehát egy szerződéses kapcsolat, egy szövetséges kapcsolat, ami szintén egy Isten által adott viszonyulás ember és ember között, amikor kiállunk országvilág elé, és azt mondjuk, hogy én őt vállalom, így ahogy van, mi összetartozunk. Ígéretet, fogadalmat teszünk egymásnak. Segítségül hívjuk hozzá az Isten szent lelkét. Sőt, még egy ilyen kitételt is oda teszünk a végére, hogy Isten engem úgy segéljen. Súlya van ennek a szövetségnek. De nem csak egy higgadt irodai körülmények között aláírt szerződés ez, hanem érezzük, hogy szeretet, sőt szerelem van benne. És Isten ezt a képet festi le, hogy az ő kapcsolata is az ő választott népével egy ilyen szenvedélyes kapcsolat, szövetségre lépnek, és ennek a szövetségnek az alapja a szerelem. Féltőn szerető Isten vagyok, érezzük benne ezt a szót, amit ugye sokszor negatívan is használunk, hogy féltékeny valaki valamire, de hogy az Istennel való kapcsolatban benne van ez a kizárólagosság. Azt mondja Isten, hogy én a tiéd, te az enyém, és hogy itt nincs helye harmadiknak. Amikor a házasságokat éljük, és látjuk a köreinkben is, akkor is azt látjuk, hogy sajnos látjuk azt is, hogy ezek a kapcsolatok bár nagyon jól indulnak, és nagyon szép szavakat mondunk egymásnak sokszor, bizony meggyengülnek. És valóban mindannyiunkat megrendít az, hogyha a saját házasságunk megy tönkre, vagy hogyha hozzánk közel álló emberek házasságát látjuk tönkre menni. És az ember sokszor csak gondolkodik, hogy hol romlott el az egész? Hogy kerültünk ide? Annyira szépen mosolyogva, ünneplőbe öltözve, nagy szavakat kimondva indultunk, hogy lehet, hogy minden szétesett? Hogy lehet, hogy minden elromlott? Van-e egy megromlott kapcsolatból visszaút? Lehet-e mondjuk akár az egyik fél hűtlensége után még gyógyulni ebből? Az, hogy most ez lett ennek a mai istentiszteletnek az alapigéje, ez köszönhető több dolognak is. Hát azt gondolom elsősorban az Isten szent lelkének, másodszorban a Bibliaolvasó kalauz szerkesztőinek, mert ez a mai ószövetségi igerész, és talán a legmegdöbbentőbb Tom Odellnek, aki egy popzenész, akinek az egyik szerelmes számát Dániel fiam beindította, és elkezdtem figyelni a szövegére, hogy hú, ez egészen döbbenetes, micsoda mélység van benne. Egy másik szerelem, erről szól ez a bizonyos szám, és hát ugye ez a témája, hogy szeretnélek téged szeretni, szeretném magamat, most összefoglalom a lényeget, egészen neked adni, de nem lehet, mert a könnyeimet már elsírtam egy másik szívért, egy másik szerelemért, a szép szavakat elmondtam már más valakinek, és hogy hát ugye nem fejeződik be happy end-del a történet, hogy de te így is elfogadsz, vagy a maradékot is hozom neked, hanem mint egy föl van dobva a kérdés, hogy lesz ebből még valami. Belegondoltam ebbe a szituációba, amikor a házas társak egymás szemébe néznek, és valaki bevallja másiknak, hogy van még valakim rajtad kívül. Milyen fájdalom, milyen mélységes gyötrelmet okozhat annak, aki őszintén szeret. És vajon szabad ilyet mondani? Megéri ilyet mondani? Hát azt gondolom, hogy mindenképpen egy bátor lépésként lehet erre tekinteni, és hogyha valaha még szeretnénk számolni azzal, hogy a kapcsolat megújuljon, újjászülessen, akkor ez egy elengedhetetlen lépés. Miért beszélünk erről? Hát azért, mert itt is valami ilyennek a történetét látjuk, ahogyan olvastuk a királyok könyvéből Roboámnak és Jeroboámnak a történetét, ez történik. Az Isten a maga szövetséges népével éli az életét, és hát történik egy engedetlenség, Salamon király, Isten sokszori figyelmeztetése ellenére rengeteg feleséget szerez magának pogány népekből, ezek valóban elfordítják a szívét Istentől, olyannyira, hogy hát egy nagyon erős báványimádásba csúszik, és Isten akkor azt mondja neki, hogy hát elszakítja tőle az országot, de Dávidért, az ő apjáért, aki az Isten szíve szerint való király volt, nem az egészet, hanem csak a nagy részét, és nem is őtőle, az ő kezéből, hanem majd a fia kezéből veszi majd el ezt Isten. De Dávidért marad neki is egy pici rész. Salamon meghal, a fia Roboám veszi át az uralmat Izrael népe fölött, és valóban megtörténik az, amit Isten már megmondott Salamon életében, hogy hát egy Jeroboám nevű partizán, aki Egyiptomba menekült még annak idején Salamon elől, aki egy pártütésnek a részese volt, vagy vezetője volt, hazatér, és hát a 12 törzsnek a nagyobbik része, ugye Júdát leszámítva és Benyámint, a nagyobbik rész odapártol a pártütő mellé. És a történet elején ezt olvastuk, hogy Roboám, aki pedig mondhatjuk, hogy a törvényes uralkodó, összegyűjti a hadsereget, és már készül a testvérháborúra, hogy hogyan fogjuk visszahódítani ezeket az elpártolókat, és már látjuk magunk előtt a halottak hegyeit, meg a rengeteg vért, amit kiontanak a testvérháborúban. Isten egy prófétát küld, és leszereli ezt a hadjáratot. Isten ott van ebben a történetben, lehet, hogy nem úgy, ahogyan ezt Roboám szeretné, de mégis ott van. És ebben benne volt persze az ő butasága is, meg meggondolatlansága is, de hát ezzel a veszteséggel kell szembenéznie, hogy igen, le kell mondanom az én dicsőségemnek, az én uralmamnak a nagy részéről. És ezzel egy időben egy másik valaki pedig hatalmas lehetőséget kap az életben, ő pedig Jeroboám, akinek mondhatjuk, hogy az ölébe hullik egy egész ország, egy királyság, és hogy most ő kezd majd eluralkodni. Mekkora lehetőség? Isten meghívja őt erre. Ő is kap ígéreteket, bíztatást, és aztán utána meg is kezdi a maga uralkodását. Olvasunk erről, hogy hogyan építi ki a maga palotáját, meg hogyan veszi át az uralmat. És aztán előbb-utóbb beindul egy bizonyos furcsa érzés, egy keresés az ő szívében. Ez pedig én úgy látom, hogy a biztonság utáni vágy, a biztonságra való törekvés, ami alapvetően teljesen azt gondolom, hogy rendben van. De mégis valahogy Jeroboám szívében ez a legálisnak induló vágy valahogy felnövekedik, és aztán ebből lesz valami olyan dolog, amire hát talán senki nem számított az elején. Ebből lesz majd egy csúnya báványimádás. Jeroboám szereti a biztonságot, és egy logikusan gondolkodó ember. Ugye a templom Jeruzsálemben van, ez a másik országrész területéhez tartozik, és ugye Jeruzsálemben lehet csak áldozatokat bemutatni az Úrnak, ott van az Ároni papság, akik mindezt végezhetik az isteni felhatalmazással, és Jeroboám pedig gondolkodik, hogy én most uralkodom ennek a népnek ezen a részén, de hogyha ők mindig Jeruzsálembe fognak járni, egyszer adódhat úgy is a helyzet, hogy azt mondják, hogy nem akarják többé, hogy ez az ország továbbra is kettő legyen, úgyhogy visszatérnek Dávid házához. Mi lesz akkor én velem? Akkor engem megölnek, és újra Roboám lesz az ő királyuk. Hol vannak már Isten ígéretei? Hol van az a bíztatás, amivel Isten indul? Az elején még valószínűleg emlékszik rá, de előbb-utóbb ugye felnövekszik valami az ő szívébe, ami hát beárnyékolja az Istennel való kapcsolatot. Tudok ehhez kapcsolódni, a biztonságot én is nagyon szeretem, akik közelebbről ismernek, talán tudják azt, hogy az én hátizsákom 15 kg, anélkül bármit is beletennék, és akkor még akkor jönnek az aktuális dolgok. Miért? Mert van bennem egy ilyen vágy, hogy szeretnék mindig készen lenni. Mire? Hát nem tudom, mindenre. Teljesen legális ez akkor, amikor az ember például táborozik, és az, hogy szigetelőszalagtól kezdve a madzagon át, a tűzgyújtó eszközökig, fogón keresztül, minden van abban a táskában, ez teljesen rendben van. De amikor az ember csak a sarokra szalad el valamiért, vagy a Dunapartra kavicsozni a gyerekekkel, akkor kevésbé megmagyarázható. Mindenesetre bennem is van egy erős vágy a biztonságra, és szeretném ezt az Istennel való kapcsolatban is megélni, ezt a biztonságot. És valószínűleg mindannyian így vagyunk, hogy szeretjük azt, hogyha tudjuk, hogy hol a helyünk, hogy kik vagyunk, kicsoda az Isten a mi számunkra. És pontosan ezért azt gondolom, hogy ezzel önmagában nincsen semmi gond, de magamon már észrevettem azt a félelmet is néha, hogy mi van, hogyha valamit nem jól értettem. Mi van, hogyha az Isten nem pont olyan, mint amilyennek én megtanultam őt, vagy amilyennek megismertem. Megfigyeltem már azt, hogy néha félek kérdéseket föltenni Istennek. Mert mi van, hogyha valami olyan választ kapok, amire nem számítok? Hogyha kiderül, hogy Istent félreismertem valamilyen területen, vagy bizonyos dogmatikai kérdésekben esetleg, nem tudom, máshogy gondolkodik ő, mint ahogy az a nagykönyvben meg van írva. Most nem a Szentírásban, hanem évszázadok dogmatörténetében. És hogy bizony félek föltenni kérdéseket az Istennek néha, és ezzel kapcsolatban ráismerek egy picit a Jeroboámnak a lelkületére, hogy hát a biztonság az mindenek fölött való. Istentől való a biztonság. Ugye azt mondjuk, hogy Markaiba metszett föl bennünket, nem feledkezik meg rólunk. Az Isten ajándéka a biztonság. De Jeroboám hogy eltéveszti a célt ezzel a biztonságra való törekvéssel? És nézzük meg, mi lesz az eredménye. Már a biztonság utáni vágy nagyobb az Istentől kapott felhatalmazásnál, nagyobb az Isten meghívásánál, amire ő elhívja, nagyobb annál az ajándéknál, amit a kezébe kap, és rögtön jön a félelem, hogy mi lesz, ha ezt elvesztem? Mi lesz, hogyha tényleg az Isten erről nem gondoskodik? Talán az Isten egyre kevesebbet gondol, és azt mondja, hogy meg kell oldani ezt a helyzetet. Mindenre készen kell lenni. Előhúzunk a táskából egy megoldási kísérletet, és ez pedig nem más, mint hogy hát ugye a problémák középpontja az, hogy ők oda járnak Jeruzsálembe áldozni. Hát akkor orvosoljuk valahogy ezt a helyzetet. Ne kelljen Jeruzsálemig elmenni. Nem elég nagy az az ország? Nincs itt elég hely, ahol áldozatot bemutassanak? Hát mindjárt tudok két olyan várost is, ahol teljesen jól lehetne áldozatot bemutatni. Ezért aztán az ország legészakibb és legdélibb részén egy-egy városba fölállítja maga bálványszobrait, azt olvassuk, hogy borjúszobrokat önt, és fölállítja maga papságát, felépíti a maga bálványoltárát, és ott beindul az Isten tisztelet, mondhatjuk azt, hogy Isten tisztelet, csak hát egy olyan módon, ami abszolút az Isten akaratával ellenkezik. És a legradikálisabb mondat, ami elhagyja Jeroboámnak a száját, miután megöntötte az aranyborjú szobrokat, azt mondja, hogy eleget jártatok már Jeruzsálembe, itt vannak a te isteneid, Izrael. Ezek hoztak ki téged Egyiptomból. Elindul valami az ember szívébe, ami legális, és egy időn túl hát nagyobb lesz az Istennél, és ebből lesz a bálványimádás. Természetesen mi 21. századi emberként talán mosolygunk ezen, vagy azt mondjuk, hogy milyen primitív szokás ez, aranyborjú szobrokat önteni, de hogyha belegondolunk, hogy a mi szívünkben milyen vágyak, gondolatok vannak, és mik azok, amik hajlamosak megerősödni, akkor látjuk, hogy nincsen itt már szükség se aranyra, se borjúra, se szoborra, mert mindannyian vágyunk a biztonságra, mindannyian vágyunk az elfogadottságra, vágyunk az őszinte, tiszta szeretetre, vágyunk arra, hogy szerelmesek legyünk, vágyunk arra, hogy sikerek legyenek az életünkben, vágyunk arra, hogy megkapjuk a munkánknak a méltó jutalmát, és hogyha ezeket nem kapjuk meg, úgy érezzük talán néha, hogy az Isten is elfeledkezett rólunk, és hogyha más nem gondoskodik rólunk, akkor majd mi gondoskodunk magunkról. És erről beszél az összes válás, az összes szerelem után való rohangálás, erről szól az, amikor nem kapom meg a méltó jutalmamat, de hát megoldom magamnak kevésbé legális úton, az összes ügyeskedésünk, és hát erről szól az igazsághoz való ragaszkodásunkban a végletekig kitartás, amikor már egymás fejéhez verjük a tányérokat, de az igazságért harcolunk, mert valami, ami tisztán indult, az Isten szíve szerint indult, az túlnőtt ő rajta is, és rabul ejtette a szívünket egy másik szerelem. Amikor Jeroboám meghozza ezt a döntését, azt mondhatjuk, hogy sok szempontból érthető a döntése. Praktikus, ugye egy rövid utas megoldás. Van egy helyzet, amit szeretne megoldani. Ez a legkézenfekvőbb, legrövidebb útja a megoldásnak. És mi szeretjük a rövid megoldásokat. Az is igaz benne, hogy szabadságot ígér. Ugye független lehetek. Nem függök a szomszédos királytól, nem függök az ő döntésétől, hogy vajon meddig nézi ezt, hogy oda járkál az én népem, nem akar-e igényt formálni újra az ő engedelmességükre, szabadságot ígér. Az is igaz, hogy sokan csinálják. Ha körbenéz Jeroboám, a környező népek istentisztelete ebből áll. Mindenkinek van öntött báványszobra, mindenki bemutatja a maga által alkotott papságon keresztül a báványisteneknek szóló áldozatot, és mindenki határokon belül ezt meg tudja oldani. Miért pont ő legyen az egyetlen, aki erre nem képes? És hát aztán az is igaz, hogy minden erre felé terel, sodródik az árral, és minden ebbe az irányba mutat. Milyen jó megoldás lesz, jónak tűnik. Abban a pillanatban egy jó megoldásnak tűnik. És hát aztán látjuk, hogy mi lesz a történet végén belőle. Hát bukás lesz. Azt olvassuk, hogy engedetlenség az, amiben sodorja az egész népet, és hosszú távon tudjuk, hogy az egész népnek a vesztéhez vezet. Itt évszázadokon keresztül meghatározza majd az ő engedetlensége Izrael népének, ennek a részének a sorsát, és aztán végül, amikor az asszír fogságba kerülnek, hát ugyanerre fognak majd visszamutatni a proféták, hogy hát senki nem tért le arról az útról, amin Jeroboám elindította ezt a népet. Egyfelől egy jogi kérdés, engedelmeskedem, nem engedelmeskedem annak a törvénynek, amelyet egy felettem álló hatalmas Isten ad nekem. Másfelől, és Isten ezt a szemüveget szeretné ránk is adni, nem jogi kérdés, hanem egy szerelmi ügy. Én az Úr, a Te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Annyira fontos ez a gondolat, hogy a 10 parancsolatba is bekerül, kőtáblára vésetik, mindenki, aki beleszületik ebbe a szövetséges népbe, fejből tudja, hogy az Isten féltőn szerető Isten. És amikor pedig az ember báványimádásba sodródik, akkor az nem egy kellemetlenség, az nem kevésbé praktikus dolog, az nem egy rossz döntés, hanem egy, mondhatjuk úgy, hogy szövetségi, házassági hűtlenség az élő Istennel szemben. Egy másik szerelem. Szeretném most föltenni ezt a kérdést, hogy vajon mennyire az Úr szerelme szorongatja a szívünket, vagy van esetleg, ami beárnyékolja ezt a szerelmet. Mennyire tudom elhinni azt, hogy az Isten valóban egy féltőn szerető Isten. Igen, engem is szeret, úgy, ahogy vagyok. Nem akkor szeret majd, hogyha megváltozom, hogyha az ő képére formálódom, hanem így ebben a mostani állapotomban szeret. Megelőzött szeretetével. A keresztségben is az ő megelőző kegyelmére utaltunk, hogy még meg se születtem, de már fizetett értem. Ugye nem egy értékes személyhez tartozó tárgy vagyok, hanem maga az értékes személy, akiért ő sokat fizetett. Nem az ösztöndíját fizette ki, hanem Jézus Krisztusban a maga életét tette le érte. Tudok-e magamra így tekinteni? Ez egy nagyon erős kérdés. És hogyha tudok így tekinteni, akkor az a kérdés, hogy az Istenre hogyan tudok tekinteni? Mennyire tudom őszintén kimondani, hogy szeretem az Istent, ragaszkodom hozzá. Szeretem a mákos tésztát, vagy szeretem a csokoládéfagyit, ezt könnyen ki tudjuk mondani. De milyen lelkiismert fudlás van bennünk, amikor ezt kellene kimondani, hogy szeretem az Istent. Kimondhatom én ezt, hogy szeretem az Istent? Hát az Isten látja a szívemet közben. Mindannyiunknak működik a lelkiismerete. Kimondható ezt, hogy szeretem az Istent? Hát Isten erre az őszinte kapcsolatra szeretne meghívni, amikor ő kimondja, hogy ő szeret bennünket, féltőn szerető Isten, és a cél ez, hogy én is tudjam őszinte szívvel kimondani, hogy szeretem az élő Istent, az övé vagyok. Hogyan lehetséges ez? Hát látjuk Jeroboám történetéből, hogy sok minden küzd ez ellen, és ismerjük a saját történetünket is, hogy mennyi minden akadályozza, mennyi minden tart számot, ami szeretetünkre, ami figyelmünkre köti le az érdeklődésünket, és sokszor az Istenre nem marad idő, figyelem, szeretet, hogy lehetséges ez. Azt gondolom, hogy egy házasságban akkor van visszaút, hogyha valaki még küzd azért a kapcsolatért. Hogyha már mindenki megtalálta a következő szemét, akkor az a kapcsolat az meghalt. De amíg az egyik fél küzd ezért a kapcsolatért, addig van visszaút, addig lehet gyógyulás. És hadd mondjam most ennek az örömhírét, hogy Jeroboám ugyan elpártol, Izraelnek a szívét elfordítja, báványimádásba, mondjuk úgy, hogy paráznaságba sodródnak, megcsalják az őket szerető Istent, de az Isten meg nem változik meg. Amit ő egyszer megmondott, az örökre igaz marad. Én féltőn szerető Isten vagyok. Féltékenyen szeretlek téged. Féltékeny vagyok mindarra, ami vagy aki a szíved. És ez lehet, hogy furcsán, vagy picit fenyegetően is hangzik, de emlékszünk, hogy énekeltük is, hogy légy tűz, mely lelkem mélyén él. Azt mondjuk, hogy még tiéd nem lesz mindenem, harcolsz értem. Hát egy igazi szenvedélyes szerelmes, küzd a szerelmeséért. Mi vagyunk a félrehajló szívű szerelmesek, és az élő Isten pedig az a féltékeny szerető férj, aki küzd értünk, küzd a szeretett személyért. De jó, hogyha tudunk magunkra így tekinteni. És vajon milyen eszközökkel küzd? Hát a legnagyobb elköteleződése az a fajta ajándék, amivel az ő megelőző szeretetét kimutatja irántunk, hogy hát mindent odaadott. Jézusban mindent odaadott. Vajon a figyelmünk kiterjed-e erre? Vajon tudunk-e ehhez hittel kapcsolódni, hogy tényleg az Isten, amit lehetett, mindent föláldozott értem? Hogyha az ő szerelmének ez a száloga, akkor vajon tudok-e erre nemet mondani? Akkor elképzelhető-e az, hogy más fontosabb lesz ennél? Elképzelhető-e az, hogy mondjuk úgy megfeledkezünk erről az áldozatról? Sokan nehezen tudunk segítséget elfogadni, pont ezért, mert nem akarjuk a másikat megterhelni. Milyen nehéz valakitől mondjuk egy szorult helyzetbe pénzt elfogadni. Én emlékszem arra az időre, amikor a gyerekeim kicsik voltak, feleségem otthon volt gyesen, az én fizetésem sem volt olyan nagyon nagy, hogy az egész családot olyan könnyen tudta volna hordozni, és közeli barátaink azt mondták, hogy hát mi tudunk nektek segíteni. És emlékszem, hogy milyen zsigeri ellenállás fogalmazódott meg bennem, hogy hát azt nem lehet, nekünk kell megoldani az életet, nekünk kell gondoskodni magunkról, milyen már az, hogy az ő pénzükből, és hogy csak úgy nem szabad őket ennyire megterhelni. És hát aztán nem fogadtuk el végül is ezt a segítséget, Isten végül is megkönnyülült rajtunk így is, de emlékszem erre az érzésre, hogy milyen nehéz egy ilyen nagy áldozatot elfogadni. Abszolút megértem azt, hogyha nehéz elfogadni a lehető legnagyobb áldozatot. De gondoljunk bele, hogy az Isten valami ilyesmit csinál. Nem azt mondja, hogy én kihúzlak téged most a bajból, én egy picit most adok egy kis fizetésemelést neked, hogy a mostani sárga csekkek is megoldódjanak. Nem azt mondja, hogy én mindent odaadtam, érted? Az én szerelmemnek a záloga az, amikor a keresztre küldtem az én fiamat, érted? Benne mindent odaadtam, minden kincsemet, ami csak van, érted? Megterhelő ezt elfogadni, nem egy húsvér embertől, hanem a mindenható Istentől, de vajon szabad-e rá azt mondani, hogy nem. Bocsánat, ez nekem túl nagy, én ezzel nem szeretnék élni. Én az Úr, a Te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. És addig, amíg az egyik fél küzd ezért a kapcsolatért, addig ennek a kapcsolatnak van jövője és van reménye. Ezt kívánom, és ezért imádkozunk, hogy érjen utol az Isten szeretete bennünket, hogy az engedelmesség kérdése ne egy ilyen szigorú kérdés legyen, hogy szabad vagy nem szabad, szabadítson föl minket az Isten szent lelke a rövidlátó válaszoktól, hogy most szabad mennem, vagy nem szabad mennem. Szabad alkoholt innom, nem szabad alkoholt innom. Szabad gyorsan hajtanom, nem szabad gyorsan hajtanom. Hanem hadd lássuk úgy az egészet, ahogyan Isten szeretné, hogy lássuk, hogy ez egy szerelmi ügy. Féltőn szerető Isten vagyok. Amen. Válaszoljunk most az igére, és énekeljük a 175. énekünket az új énekeskönyvből. Tegyél engem pecsétnek, tegyél a karodra.
Szívedre forrasz, legyek te.
Köszönjük Istenünket a szeretetedet és ennek minden jelét, amellyel elhalmozol bennünket, és köszönjük a te szavadat is, hogy te biztosítasz minket e felül és a te hűségedről. És Urunk, a te őszinte és lehengerlő szereteted valóban őszinteségre kell, hogy indítson bennünket is, és megvalljuk neked, hogy szeretnénk mondani, hogy szeretünk téged. Szeretnénk kifejezni neked azt, hogy tiéd az életünk, hogy érted élünk, hogy te vagy a legdrágább nekünk, hogy te adsz értelmet minden másnak itt ezen a földön. De amikor mondanánk, akkor tényleg ezt érezzük, mint amit az ének szavai mondanak egy szeretett hölgynek, hogy szeretném mondani, hogy szeretlek, szeretnék könycseppeket ejteni érted, szeretnék olyan szavakat mondani, amelyek csak a tiéd lennének, de már mindent odaadtam valaki másnak, egy másik szívnek, egy másik szerelemnek. Tényleg, Urunk, ezt érezzük, hogy olyan gyengék ezek a szavak, hogyha mi mondjuk, hogy szeretünk, hogyha mi mondjuk, hogy a tiéd vagyunk. De köszönjük, Urunk, hogy te a szívünk vágyával is megelégszel. És hiszük azt, hogy az engedelmességünk, a neked való, az életünk neked való odaadása, ez mind tőled jön. Magunktól erre képtelenek vagyunk, ezt meg is valljuk, és érezzük is, de hiszük, Urunk, hogy te képessé tudsz erre tenni bennünket, hogy tőled van a szeretet, hogy te tudod a mi szívünket is visszafordítani, és hogy te ígéred a te népednek, hogy te megtéríted az ő szívüket, hogy új szívet adsz. Mi is ezt kérjük, hogy téríts meg minket, és megtérünk. Add a te szeretetedet a szívünkbe. Hadd legyen a te szereteted az, amivel viszont szeretünk téged. És hozzuk eléd most azokat a fejezeteit, lapjait az életünknek, ahol nagyon erős ellenállás van még bennünk, mert más valamihez jobban ragaszkodunk, valami túlnőtt rajtad. Kérünk, hogy te fegyverezd le ezeket a bálványokat, és minden hadszerű dűljön vissza a tőled adott és legális méretre. Így kérjük a biztonságérzetünknek a megnyugtatását te benned, a szeretet, szerelem utáni éhségünk leszerelését, hogy hadd elégedjünk meg azzal, hogy a te szerelmed a miénk, és hogy ne a társunkból akarjunk kisajtolni még több szeretetet, mikor ő már nem képes rá, hadd tudjunk inkább szeretetet adni neki, abból, amit tőled kapunk, hadd tudjunk a hordoztatás helyett mi hordozni. Imádkozunk a jutalomért való éhségünkért is, a jogos tulajdonunk megszerzéséért, megszerzésére való törekvésünkért is. Hadd maradjon keretek között, és ne nőjön túl rajtad, és legyen mindig a szemünk előtt az, hogy te mindent odaadtál nekünk, és hogy egy örök élet vár ránk, amiben a te kincseid között élhetjük az életünket, és a legnagyobb kincs te magad vagy. És úrunk, szeretnénk hálát adni azért a legnagyobb kincsért, amit tényleg odaadtál, és a kereszten adtad odaértünk. Kérünk, hogy hadd fegyverezzen le a te szereteted bennünket. Kimondjuk neked most így töredékesen, hogy szeretünk téged, hogy tiéd a szívünk, hogy rád vágyunk, hogy a tiéd akarunk lenni. És kérünk, hogy a te szent lelked által te töltsd meg ezeket a szavakat tartalommal, és amikor innen hazamegyünk, akkor hadd éljük az életünket ebben a forró szeretetben, irántad való szerelemben. Amen. Mondjuk el most az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteletünknek a záró éneke, a 117-es számú ének legyen az új énekeskönyvből, amely így kezdődik, légy te igaz álmom. Ezt az éneket fennállva énekeljük, és majd a végén kérjük az áldást. az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Isten velünk, további szép vasárnapot kívánunk.